Az anatóliai bivajok lassan haladtak a hatalmas szekérrel, melynek zárt kamrájában a császár bebalzsamozott holtteste feküdt. Az utak megdagadtak a sártól, s a csillagképek is úgy mutatták, hogy inkább kerülő utat válasszon az új császár, de ne érintse az idegen földet, maradjon mindvégig a hadiúton, mely Attaliától Laodikáig vezet. Az udvartartás követte, s vele voltak a húsvéti hajó asszonyai. Mánuel előre lovagolt hajnalban az elővéthez, unta a lassú, kényelmes vonulást, izmai megfeszültek, fellovagolt egy dombra, ahonnan látni lehetett a környéket. Minden csendes volt, körös körül sehonnan sem emelkedett füstoszlop, az ikonumi szultán kóborlovasai egyszer sem bukkantak fel a folyó innenső oldalán. Csend volt, a hatalmas ércből formált hernyó lassan északnyugat felé vándorol. Valami lenyűgözős, megdöbbentő volt e néma hallgatásban. Válasz sem adtak Raimund de Poitiersnek az antiochiai fejedelemnek fellengő szavára, aki a visszavonulás láttára azt kívánta, hogy a bizánciak sürgősen ürítsék ki kis országának területét. Így üzent antiochiai Raimund a hűtlen hűbéres, aki ott reszketett a fellegvárban, amikor látta, hogy felállítják a bizánciak ostromgépeiket. De Kontos Stefanos, az öreg, s tapasztalt vezér is azt mondta: várhatsz még, uram, fiatal vagy, nem érsz rá most Antiochiával törődni, előbb Bizáncot kell meghódítanod. Bizáncból még nem jöhetett hír. Axuf vonulása úgy maradt a vidék emlékezetébe, mint tovasuhanó szellemalakok menete, a hírek csak lassan szálltak visszafele. Amerre jöttek, elébük siettek a várak, helyőrségek, kerületek parancsnokai. Keresték Mánuelt, a császárt, hogy kezébe tegyék le hűségesküjüket. Mánuel kint élt a katonák között. Hányszor ébredt fel benne a nyugtalan vágy, hogy ő is csapatot választ magának, miként Axuch megcsalja az éjszakát, hajnal előtt útra kell. A kaland vágya éget benne, túl súlyosak számára a szertartások, melyeket naponta el kell végeznie. A gyász szabályai szerint élt, melyek eltiltották minden örömtől, lakomát, ülni, vadászni, táncokat nézni nem volt szabad. Kémlelte a határt, kereste a férfi kalandot, mely megbonthatná az út egyhangú ritmusát. Andronikosz az udvari kocsik mellett lovagolt. Évődött az asszonyokkal, szolgáival virágot, mézet, friss gyümölcsöket hozatott. Minden napra új köntöst vett, színei tarkán, harsányan hasítottak bele a gyászba, mintha százszorosan idegen lenne annak az emléke, akinek teteme a bivajos szekéren döcög. Reggel van, Andronikosz vadászni készül. E nyugtalan egyhangúságban maga a készülődés is esemény már harci lendületnek számít, mely elragadja a fiatalokat. Andronikosz válogat. Néhány fegyverhordó s az unokasógor Dasiotész Theodoros mehet vele a vadászatra. Mánuel vágyakozva nézi őket. Andronikosz megáll előtte, félig komolyan kéri engedélyét, hogy elhagyhassa a tábort, megtérnek estére. Ne menjetek messze, Andronikosz! Bizonytalanok a hegyek, portyázókat láttak arrafelé. Tudod-e, merre húzódik a határ? Cseréld el, Mánuel, köpenyed. E tiszteletre méltó Kontos Stefanos úr biztosan szívesen magára venni. Cseréld el, s jöjj velünk. Nagy vadak ordítását hallották az őrszemek, s falvak feküsznek a hegygerincen túl, melyekben gyönyörűek az asszonyok. Velünk jöhetnél, Mánuel. A fölényes, gúnyos hang ott maradt fülében. Egész nap cseng, estére sem halkul el. Andronikosz nem hajt térdet előtte, hangjában érzi a hányaveti gőgöt, mintha minden szava azt mondaná csak: szerencsés vagy, Mánuel, mert atyád ült a trónon, s nem a fiatalabbik testvér, az én atyám. Hallja a hangját, amint majd megjő, zsákmánnyal, talán tépet véres ruhával, így lovagol végig a katonák előtt, várja, hogy mosolyogjanak rá az arcok, üdvözlésre nyúljanak a kezek. Megnyerte a hadjáratot, saragján viszik utána a vatkant vagy vérmedvét, s ő diadalmas, csodálatos szépségében megy így véresen, s tépetten tiszteleg az asszonyok sátra előtt. Estére nem jön senki. A táborból nem szűrődik ki a zene. A mécsek cikáznak, ahogy kiállítják az őrszemeket, messziről fáklya jeleket váltanak. Manuel parancsára fénnyel jelölik ki a patak gázlója felé vezető utat. Estére nem jön senki, reggelre nem jön senki. A tábornak indulnia kell, már amúgy is 2 órával halasztották el a menetet. Conto Stefanos türelmetlen, hogyan jutnak el estélig a következő stációhoz, ahol megint fel kell ütni a sátrakat. Készülődnek, s a gázló túlsó felén egyszerre megjelenik egy sáros, véres alak. Ágat lengett, fegyvere nincs, messziről kiáltoz, de hangját elkapja a szél. Andronikos fegyverhordozóját ismerik fel benne barátai. A tábor ritmusa megakad, Ladikot küldenek érte, az elcsigázott emberért, aki most ott olyan, mint régi tragédiák bajos hírnöke. Mesél. A nyomokat követték. A vízválasztóig lovagoltak előre, ott szoktak megpihenni a nagyvadak, déltájt leveri őket a hőség, a szél megfordul, estére kell hagyni a hajtást, teli hold van, ilyenkor a tisztások körül szoktak feltűnni a szerelmes vadak. Szóltak a hercegnek, kérlelték, ne menjen messzebb, bizonytalan a tájék, legkésőbb hajnalra haza kell érniük. A patak partján jártak, amikor ő, a csatlós lovak lábnyomát látta a parti fövenyben, friss nyomot. Pusztai lovak nyoma volt. Látni lehetett, nagy csapat volt, mely itt végig lovagolt. Mutatta gazdájának, de Andronikos herceg nevetett. Rémkép, mondta, nehogy megijessze vadásztársait. Titkon mégis odajött hozzá, s kérte, szálljon le lováról, keresse meg egyedül a nyomokat, az irányt, amerre kigázolva a patakpartról útnak indulhattak az idegen lovasok. Egyedül volt, gyalogszerrel, halkan ment az avar közt, nyomot keresett. Ahol tisztán sütött, néhány lépésnyire látni lehetett. Hallani messzebb. A hang különös volt, mintha megmozdult volna az erdő dél felől, valami elerett, csak a szélsűvítésére gondolt hangokra, amelyeket nem lehetett elfeledni. 100 lépésnyire lehetett a tisztástól, ahol a vadászok megpihentek a kapaszkodó után. Látni nem láthatott semmit, de értett a zajból, fegyverek csörgéséből. Pogányok voltak, a szultán emberei, ikoniumbeliek. Lestek rájuk, övék volt az erdő, most bekerítették őket, mielőtt nyilukat használhatták. Ő ott húzódott meg az erdő szélén. Befúrta magát az avarosba, lehet, hogy észrevették, mert záporozott feléje a nyíl, egyik eltalálta jobb karját, a seb nem mély, de vérzik szüntelenül. A kiáltást hallotta, Andronikos szavát. Menj, adj hírt, váltson ki, Manuel! Nem bántották a herceget, pányvával kötözték meg, sokaság volt ellene, nem vághatta ki magát, vele együtt estek fogságba az urak. Theodor Dasiosztész is a fák között utánuk kémlelt, a hold derengésében látta, amit megkötözve viszik őket tovább. A rossz hír végigfutott a táboron. A sereg vezérei a császári sátor felé tartottak. Manuel 2 kezébe temette fejét. Tovább menjünk-e, vagy visszaforduljunk? Andronikos gúnyos arca villant föl. Visszafordulni? Felborítani a tervet, amit gondosan kiszámítottak, amikor otthagyták Raimundot és Antiochiát? Kockára tenni Andronikosért a birodalmat? Tervet kovácsolni, kiküldeni a lovasokat kerítségbe körös körül a vidéket? Ő maga mehetne átkutatni ezt sziklás, alig ismert tájékokat? S ha már azok messze vannak, megjelennek táborában a szultán követei, váltságdíjat, provinciát kérnek cserébe. Atyára gondol az utolsó napokra. Hányszor fordult meg szájában Andronikus neve, csupa bajos szó. Conto Stefanos István, a nagyherceg állt mellette. Szép fehér szakálláról lepereg az idő. Érzi a vívódást, mely Manuel lelkében végbe megy. Nem lehet visszafordítanod, uram, a sereget. Minden terv felborul, esők jöhetnek, kiégnek a szárazságtól a mezők. Egy napot sem késlekedhetsz, ha pünkösd utáni héten el akarod érni Bizánc kapuját. Hagyjuk-e sorsára Andronikost? Követek fognak jönni, útközben utolérnek. Még mindig megküldheted nekik a váltságdíjat, amit Andronikosért megszabnak. A becsület nem ezt kívánná, István. Császár vagy uram, a birodalom becsülete a te becsületed. Nem boríthatod fel a terveket. Várj egy órát még, mielőtt határozok. Ül egymagában, vár. Minden érv az ellen szól, hogy feltörje a táborrendjét, megkezdje veszedelmes vadak ellen hajtó vadászatot. S mégis forr erejében a vér. Egyedül szeretne utánuk menni. Csodálatos lovakkal lenne, minden gondolkodás nélkül megtette volna egy hónappal ezelőtt. Szinte gyűlölettel nézi a bíbor szegélyes köpenyt. Császár. Kint várnak a legfőbb szolgálattevők. A sátor függönye fellebben, szolgálja néz be. Teodóra úrnő szeretne beszélni a szentséges császárral. Napok óta nem látta. Néha egy kocsi ablakából szemébe villant tekintete, a csodálatos arcszél a reggeli misén, a tábori gyászszertartás közepette, valahol a patak partján, amikor körülveszik asszonyai. Miért zavarja Teodóra? Jön gyászban, meghajlik előtte, letérdel, az udvari illem szerint megcsókolja kezét, mozdulatok harmóniája. Mánuel keze kinyúlik, felemeli, érzi a váll puhaságát, a testet, melyet egyszer, valamikor, nagyon-nagyon régen, aléltan a fájdalomtól karja közt hordozott. Mit kívánsz, Teodóra, épp ezen a szerencsétlen napon? Mi van nővéreddel, Máriával? Mária beteg, láz kínozza, nem jöhet. Én jöttem, hogy megkérjem szent felségedet. Hagyd a címeket, Teodóra, mondd, mit akartok? Sógorom, Teodor ott van Andronikosszal. Mire határoztad el magad? Utána mentek a portyázóknak? Miért kérded? Miért éppen tőlem kérded? Ne légy türelmetlen velem, Mánuel. Máriától jövök, az ő kérését hozom. Kérlek, ne vigyél hadat ellenük. Ha bekerítitek a csapatot, a rablók leölik fogjukat. Bosszút állhatsz, de nem jön vissza élve a sógorom. Ezért jöttél? Ezért. Talán azért is, mert nem akarom, hogy te menj. Te előre rohannál. A portyázók ott leselkednek, várják, hogy visszafordul a tábor, ők majd új áldozatokat szedhetnek. Ki tudja, talán mérgezett nyilakkal lőnek. Indulj vissza Bizánc felé. Megtalálnak a követek, s ha elküldöd az aranyakat, férfiak dolga ez, Teodóra. Az egész tábor sorsukért aggódik. Ne állj meg, ne menj vissza, ne rohanj az erdőbe. Andronikosz vár. Andronikosz gyűlöl téged. Miért mondod? Te lettél a császár. Mindenki tudja, elég, ha egyszer halljuk a szavát. Minden szava gúny repíti feléd, mintha elérhetnének téged. Andronikosz olyan, mint a testvér, szerencsétlen és fogoly. Ő maga azt kiáltotta, küldjön váltságdíjat, Mánuel, ne katonákat. Ha fegyvereseket küldesz, megölik őket. És ha fegyvereseket küldesz, mindenki azt fogja hinni, azt akartad, csak holttestük kerüljön meg. Miért féltesz te engem? Miért ápoltál, Mánuel? A zaj a sátor körül elcsendesedett, szép tiszta reggel volt, a földön szőnyegek hevertek, porával játszott a felülről belső napsugár. Az ört álló saruinak ütemes hangja volt az egyetlen hang. Mánuel ült a szőnyeggel leterített alacsony lócán, könnyű fehér köntese széthajlott. Teodóra ott állt egy lépésnyire tőle, ő sem hordta az ünnepi bíborral szegélyezett nehéz égköves köpenyt, s alatta a fémszálakkal átszőtt merevesésű díszruhát. Lágy fehér gyapjú köntös volt rajta, felette volt a könnyű kék kabát, haját vékony aranypánt fogta össze, érezte testének illatát, reggel volt, egy perccel az indulás előtt. Bátyjának árvája most megkísérti, mint megkísérti a démon mindazokat, akiket felvisz a magas hegyre, megmutatja előttük a világ örömeit. A vér másként félelmetesebben kísérti, nem kapitányának asszonyát, rabnőt vagy portján elfogott idegen hercegnőt hoz a kísértő elébe. A lány vér a véréből, s mégis különös, idegen, évekig nem is látta, ott nőtt fel észrevétlenül anyja, a tudákos irigy Iréne mellett, a Günekeion falai hallhatták csak hangját. Itt élt Teodóra, ami ki nem nyílt egy különös estén, azon az estén, amikor Berta megérkezett. Nincs célja az időnek. Várhat a tábor, és várhatnak a portyázók, akik megindulnának Andronikosz és Teodor után. Várhat. A karja kinyúlik, oly hosszú, hogy elérheti, ha nem veti magát a lány hátra. A hatalmas férfitest egy hajszálnyit előre rendül, már ott pihek karja köz csodálatosan szelíden egy pillanatra, csak addig, míg magához öleli, elkapja testét, és aztán már gyilkolni, karmolni tudna, édes vadmadár, mindez halkan, nesz nélkül, hang se osonhasson ki a sátorponyván túl, senki se tudja a bűnt, ami készül, sóvárgó kíváncsisága gyötrelmes történetét. Némán birkóznak játékból. Teodóra néha ráhajlik a hatalmas, boltozatos férfi merre, ellöki magát, játszik vele. Oly gyors és oly szertele, mint a mókus a fa tetején. Ösztönei viszik, cikázók a mozdulatok, szeme mosolyog, szája mosolyog, kerüli Mánuel száját, egy mozdulata sincs, mellyel bánthatná, karmolná vagy tépné, ellökné magától. Mutatja, hogy mindez játék, nem fél tőle, szál, ponyva csak, ami közöttük s a világ szája között kifeszül. Nem történhetik semmi, hisz gyászban ül, magányos tűnődésben a császár, s ő most alázatos esedező, aki eljött sógora sorsáért könyörögni. A család jogán jött hozzá az indulás előtti fél órában, s most várja, ő is várja, mint mindenki az egész hatalmas táborban, hogy Mánuel, a császár mit határoz majd. Így játszottak és gyötrődtek. A vér felkergette a felhőket az arcára. Aztán elcsendesedett mindez, lelankadt Mánuel karja, egymásra néztek. A tekintet félelmesebb volt a szájnál, a mohó ujjnál, mely levelezi testének titkait. Mánuel még mindig az alacsony lócán ült, alig volt valamivel alacsonyabb, mint az álló Teodóra. Valami kimondhatatlanul szomorú volt, és sóvárgó, fenyegető és határozatlan, 20 esztendős fiú tekintete, könyörgős, mégis ellenállhatatlan. A császár néz így, aki tudja, hogy gátak vannak előtte, ott fekszik ő magas bágya között 1000 és 1000 arcával a kérlelhetetlen birodalom. Aki most itt áll mellette, bátyának árvája, pihegő mellel, leeresztett karral néz rá, s oly tehetetlene szerelemben, mely megrázza mindkettőjüket. Ez mind ott él, formálódik abban az egyetlen tekintetben, melyel Mánuel elbocsátja Teodórát.